Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégem Márton Zoltán, a Credit Expert ügyvezetője és alapító tulajdonosa. A zene előtt arról beszélgettünk, hogy a pénzügyi vállalkozások egyfajta pénzügyi inkubátorok is. De mit jelent ez a gyakorlatban?
Nagyon sok olyan pénzügyi vállalkozásos ügyfelet, tehát a pénzügyi vállalkozás által finanszírozott ügyfelet ismerek, akik kinőtték ezt a keretrendszert, és most már bankos ügyfelek. Sőt, van olyan ügyfél, aki egyébként azóta rengeteg újságcikkben, mert top ezres EU-s cég is lett, ő is pénzügyi vállalkozásnál kezdte a karrierjét, a finanszírozását egyébként. Tehát ez kicsit ilyen inkubációs szempont is, ez az egyik. A másik, hogy a banki gondolkodás pont az a szűk keretrendszer miatt nagyon árbevétel függ. Mondok egy példát. Van mondjuk egy ingatlanos cég, amelyik irodákat tulajdonol, mondjuk 1 milliárd forint értékben. 1 milliárd irodája van. És ő bérbe adja ezt mondjuk 6%-os hozammal, vagy 8-al, akkor azt jelenti, hogy neki mondjuk van 80 millió forint árbevétel egy évben. Ha én bemegyek egy klasszik banki rendszerbe, és azt mondom, hogy én akarok venni egy újabb irodát bérbadási célra, mondjuk egy 200 milliós irodát megvennék mondjuk 100 millió erővel, én nem leszek hitelképes. Nem leszek hitelképes, mert az árbevételnek csak a bizonyos százalékát akarja bankodni. Ez az ügyfeléket a NAV végén kockázatos? Hát lehet, hogy banki szemmel nézve az, de valójában egyébként
hát
lássuk
be,
annyira nem kockázatos, ugye?
Igen.
Na és rengeteg ilyen ügyfél van egyébként, akik ilyen módon potyognak ki a banki bírálati rendszerekből, és ilyen módon viszont a pénzügyi vállalkozások ugyanezt a tételt meg tudják nekik finanszírozni.
Ez egy jó kis piaci innováció, a pénzügyi vállalkozás.
Igen, én nem győzöm hangsúlyozni, hogy mekkora a szerepük van a beruházás finanszírozásban, a pénzügyi vállalkozás csak beruházást tud finanszírozni főszabály szerint.
Szerintem akkor nincs elég belőle. Mert...
Nincs. Szerintem lehetne több, és lehetne több termékük is egyébként.
Mert az, hogy például alacsonyak a beruházási szintek Magyarországon, lehet, hogy ennek is köszönhető, és nem csak a makrogazdasági helyzetnek.
Hát de gondolj bele, hogy ugye mondtuk, hogy 373 ezerből majd a 90% a 400 millió alatti. Ezeket az ügyfeleket szinte az összes bank a fiókban szolgálja ki, retail. Tehát lakossági szempontok szerint. Uh-huh. Na most nekik nagyon nehéz egy finanszírozást, egy beruházás finanszírozást egyébként.
De elmagyarázni egy retail fiókba az ügyintézőnek, hogy te figyelj.
Nem ezért, hanem azért, mert a bank ezeket az ügyfeleket nem annyira szereti, nem annyira tudja finanszírozni. Uh-huh. Ugye a keretrendszer miatt. És ott már a 150-100 milliós beruházási igényeknél, vagy hiteligényeknél egészen pontosan, ott már a banknak, vagy a fióknak a keze elkezd remegni is, mert az már nagy hitelnek számít. Tehát érdekes ez a hitelpiac, és amikor én bankban dolgoztam, én is azt hittem, hogy a bank abból áll, hogy vagy a finanszírozási piac, hogy a nagy bankok, és akkor ennyi. Hát nem, sokkal több szerencsére is, és ez még lehetne akár bővebb is.
Hát mélyülhetne a piac, az biztos. Igen. Mikor érezted azt, hogy már nem vagy kezdő vállalkozó, mert egyedül indítottad annak Igen. idején. Mikor fordult ez át?
Hát sok év kellett, ameddig az ember magára szedte azokat a képességeket, hogy magabiztos legyen. Szerintem olyan...
Van ilyen pont, amire emlékszel, hogy na most már ez így most jó, ez menni fog.
21. A Covid.
Nekünk igen? Egy érdekes. Miért pont?
Ugye mi 2018-ban kezdtük el a nemzeti engedélyes többesügynök vállalkozásunkat, ez a Credit Expert, csak néha hallgatom, hogy én szárazon fogalmazni. Elnézést kérek érte. Előtte én ilyen tanácsadás, bérköltségtámogatás dolgokkal foglalkozom, jogász vagyok egyébként eredendően, és 18-ban kezdtük ezt a többes ügynök Credit Expertet felépíteni, bankokkal kezdtünk el dolgozni, de minden bankot egyenként kell
együtt többes ügynök ködni. Azt jelenti, hogy sok
bankkal dolgozik.
Banka.
Igen, tehát hogy ő sok bank megbízásából jár el, a bankok egymással versengő termékeit értékesíti kvázi az ügyfelek számára. Hát valójában ez nem értékesítés, én kifejezetten nem értékesítésnek hívom, én segítségnek vagy tanácsadásnak hívom,
hát
mert,
igen, mert csak közben...
én nem rá akarom sózni az ügyfélre a terméket.
Ezt akartam mondani közbevetőleg, hogy honnan tudom, hogy nem tudom milyen banknak nyomod most a termékét.
Ez teljesen jogos kérdés, és ezért is a kollégákat és mindenkit mindig arra kapacitálunk, hogy valós igényre valós megoldás. Ha az ügyfélnek nincsen finanszírozási igénye, akkor nem akarunk.
Tehát tulajdonképpen
neki.
Nem is szabad, hogy a megtérülés, tehát a jó banki ajánlat szem előtt legyen
nem.
a kollégáknak?
Nem. Azt kell legyen a szem előtt, hogy az ügyfélnek melyik a legjobb megoldás.
Tehát tiszta szakmai...
Így van. Mert ha pénz van előtte,
amiről
beszéltünk. A szem előtt az a kollégának, akkor a nap végén az ügyfél ki fogja érezni,
ezzel kezdtük.
Neki igen, azért ajánlottuk a nem tudom melyik bankot, mert többet keresünk, mert sajnos nem minden banknál egy ugyanaz a jutalékszintünk van, most ez így alakult.
De nyilván ilyen, hát
ez ilyen, ilyen cégek, ez piac gyakorlatilag, de az ügyfél ezt ki fogja érezni. Hiszek abban, hogy az ügyfél kiérzi a kollégának a döntéseiből, a kommunikációjából azt, hogy azért ajánlja azt, mert ott neki jobb. Nem. Nem a kollégának kell jobb legyen, az ügyfélnek.
Említetted ugye, hogy Erdélyből származol, igen, ott születtél, és akkor nem voltak egy vidám idők, ugye ez a 80-as évek első fele.
83-ban
születtem. 83-ban, igen. Hát nem voltak nagyon vidám idők. Viszont 90-ben meg átjöttetek, igen, Magyarországra. És azon gondolkoztam, hogy azért ezek a kemény idők, amik ott jártak akkor az akkori Romániába, azért úgy mennyire hagyhattak benned nyomot, abban az értelemben a lelki attitűdben, hogy gyanakvás, figyelem, bizalomhiány, de aztán arra gondoltam, hogy ez azért talán nem így van, mert nem ezt a benyomást kell.
Semennyire.
Mert 90-ben átjöttetek, akkor is még kisgyerek voltál, és igen, ez eltűnt.
Igen. Erdélyben egy olyan, mi Besztercén születtem, Besztercé Naszód, és ez egy 100 település egyébként eredendően, de én nem ott töltöttem alapvetően a gyerekkoromat, vagy a kisgyerekkoromat, ilyen oda jártam iskolába
hanem
az első,
falun,
hanem falun Magyar Décsén, ami egy teljesen zárt közösség, az egy teljesen magyar.
Igen, nem tudnak románul.
Hát nyilván, igen.
Tehát
van egy jó pár olyan emberke, aki hát döcögve beszél románul.
És ez a közösség, ez megvédett a,
igen,
a kvázi a lelki represszió.
Igen, igen, ez a közösség engem megvédett attól, hogy, meg mi a szüleim is megvédtek attól, hogy nagyon komoly lelki hatást érjen el ez, vagy gyakoroljon rám. Ettől függetlenül azért volt egy-kettő, és talán egy volt, ami így utólag egyébként meg is kérdeztem édesanyáméktól, hogy ez valóban így volt-e, vagy nem csak esetleg már egy ilyen álom, vagy túl távol van már időben, és az ember beveszéli magának, és megerősítették, hogy ez tényleg így volt. Én Besztercén egy magyar-román iskolába jártam, tehát magyarul is tanultunk, meg románul is, és hecből, vagy miért, a nagyobb diákok azzal várták az elsősöket, hogy ilyen fenyegetőleg állítólag balta is volt a kezében, de hát most ez, tudod, igen, de fenyegetőleg megkérdezték, hogy te román vagy, vagy magyar vagy, amikor mentél be az iskolába. És én ilyen akkor megijedtem, és azt mondtam, hogy román vagyok. És ezt nem is mondtam el a szüleimnek, hanem ahogy egy gyerek a játék közben úgy magának meséli, vagy eljátsza, ekkor hallották meg, hogy ez történt, ugye megkérdezték, elmeséltem, és ők azt mondták, hogy ez egy döntő pillanat volt abban az elhatározásban, hogy akkor ők eljönnek ebből az országból. Ez az egyik nagyon fontos esemény volt, ami miatt ők azt mondták, hogy ők eljönnek. De mégsem gyakoroltam olyan hatást egyébként, hogy ezt most én román gyűlölen is, sőt, egyébként kifejezetten azt gondolom, hogy nagyon jól megtalálták az együttülést egyébként az erdélyi románok, az erdélyi magyarokkal.
Vannak, mindig a vendégeimre hivatkozom, de korábbi vendégem mondta, hogy ó, hát az tévedés, hogy a románok nem szeretik a magyarokat, mert hiszen ő a román partnere, elmondta neki, hogy bizony megbecsülik. Nyilván ez nem így volt azért 1980-as nem. években, tehát ez hál' Istennek
nagyon nem így
változott.
Ez mesterségesen fenntartott.
Meg, hogy minek is kéne gyűlölködni? Hát, tehát
így van.
Hova vezetünk?
Sehova nem vezet, és ez szerencsére már tényleg abszolút feloldódott. Persze azért helyi ellentétek lehetnek, vagy szálkák, tüskék maradhattak egy-két emberben, de tényleg azt látom, hogyha hazamegyek Erdélybe, és most tényleg hazamegyek el, mindig ezt mondom valahogy, hogy nekem Erdély is otthon, meg Magyarország is otthon, tehát ha hazamegyek Erdélybe, akkor én nem látok semmiféle ilyen ellentétet. Én tényleg békés együttélést látok.
Érdekes, hogy azt mondtad, hogy hazamegyek Erdélybe. Igen. Akkor ez az Erdély a hazád?
Ott születtem. És nekem valahogy ott Décsében van még egy örökségünk, egy családi ház, amit próbálok újítgatni, meg kicsit így karban tartani. Kiderült, hogy az nagyon-nagyon régóta a családi, tehát ilyen több száz éves, tehát 1700-as évek óta a családi az az ingatlan, mert már a település egyébként 1200-as években már létezett, tehát a tatárjárás idejéről már vannak egyébként írásos emlékek, ha jól tudom. Tehát nagyon-nagyon régi település, domb tetején ráadásul. Ezért tudott megmaradni, tehát mert hogy nem a klasszikus település
a völgyben,
a folyóparton, vagy a patak, hanem a domb tetőn még patak sincs, meg semmi. Nem tudom, mit kerestek ott fönn, de végig is ott lettek, ott telepedtek le. És nekem ez a település valahogy így a lelki alfám, meg omegám. Tehát, hogy oda, ha visszatérek, akkor képes vagyok leülni a nagyapámnak a padládájára, és csak nézni ki a fejemből, szokták mondani, és csak nézni a fákat, a hallgatni a falusi zajokat. Nyugalmat. Nyugalmat, és hazai megérkezést érzek egyébként.
Magyarország az teljesen más. De itt is tulajdonképpen nyugalmat kaptál.
Persze. Én nagyon szeretem Magyarországot. Hát,
nem akarlak lebeszélni róla.
Az, hogy ezt így kimondom, mert nyilván tehát én magyar vagyok. Hát ez ugye ez, gondolom nem.
Persze. És egy magyar faluból jössz.
Egy magyar faluból jövök, Erdélyből.
Mert ami csak a határ van köztünk.
Igen, és nyilván történelmileg alakult így.
Persze.
Sajnos így alakult, ezen már nem tudom mit kezdeni, de hogy ez lehetett volna másképp is. Nekem Magyarország adta meg, vagy itt fejeztem az iskolai tanulmányaimat, itt nősültem, tehát hogy gyakorlatilag én talán jobban érzem magam erdélyinek, mint amennyire valójában vagyok. Tehát én, ez is egy érdekes helyzet.
Hát azért az nem mindegy, hogy érzed. Tehát az tulajdonképpen személy szerint gondolom az a valóság, hogy minek érzed magad. Uh-huh. És most nem akartam így ellentét beállítani Magyarországot, meg Erdélyt. Nyilván ez a magyar Décse, ez olyan erős közösség, évszázadok óta, ami nem tud nem hatással lenni ez a benne résztvevőig, mert egy több száz éves közösség, ami tulajdonképpen egy szigetként áll, és hiába van körülötte történelmi változás, akkor is magyar marad, hát ezt azért nem lehet átugrani.
Igen, és a mai napig a büszkék arra, hogy csak magyarok laknak, és nincs is túl távol. Tehát, hogyha most úgy nézem, akkor 6,5 órát odaérek. Mert ugye ez nem a székelység, hanem ez a mezőség, ez közelebb van sokkal a magyar határoz egyébként.
Ez mennyiben határoz meg téged, ez a décsei attitűd?
Lelkileg abszolút, a munkám szempontjából sem mennyiben.
Mit jelent?
Az, hogy fontosan vissza akarok térni lelkileg oda, és szükségét érzem annak, hogy ott valamit tegyek. Valamit hagyjak ott magam után, és ez talán ebben a ház kialakításban is, vagy lebont vissza kiépítésben, vagy felújításban is tetten érhető, hogy ha szeretnék oda vinni valamit, visszavinni valamit, mert az egy talán sokkal több van abban a településben egyébként, mint amennyire ismerik, sem ismerik szerintem.
Talán ez a
cseresznyéről híres amúgy. Aha. Híres cseresznyetermővidék a domb tetőn egyébként. A földje abszolút nem is alkalmas elvileg cseresznyetermésre, de mégis nagyon jó cseresznyéjük van. Híresen ott Erdélyben nagyon híres a décsei cseresznye. Hamisítják is, mint a tokai bort ugye Magyarországon. Tehát hogy én szeretnék annak a falunak valamit visszaadni abból a más módon nyilván, amit tőle kaptam.
És a cégedben mire vagy a legbüszkébb?
Hát talán arra, hogy magam szempontjából...
Tehát mennyire te tekinted identitásodnak a céget? Az identitásod részének?
Büszke arra vagyok, hogy alapvetően egymagam kezdtem ezt egészet építeni, és egymagam jutottam el idáig, ahol vagyok, de arra is büszke vagyok, hogy képes voltam megtalálni olyan embereket magam köré, akikkel már sokkal többre vagyok képes per pillanat, mint amennyire egyedül az embernek lehetősége lenne. Ez hatalmas büszkeséggel tölt el egyébként. De az identitásomnak, hát most ezzel foglalkozom, nagyon szeretem a céget, és tényleg mindenben ebben gondolkodom.
El tudnád engedni, hogyha mondjuk eladná? Mert néhány vendégem, szokás szerinti fordulat, nem tudná elengedni szerintem, nem, így nem beszéltünk erről, azt mondta, hogy ez olyan, mint a gyereke.
Az.
Egyébként
az,
igen?
Az, de miért vállalkozik az ember? Hát ugye azért vállalkozunk, hogy jobban éljünk, vagy elérhessünk olyan dolgokat, amiket egyébként nem tudnánk, több vagyonunk legyen, vagy hát nem tudom, gondolom valami ilyesmi lehet mindenkinek a célja, önálló, magunk ura legyünk, stb. De régen volt egy soproni reklám, bocsánat, hogy márkázok.
És itt lehet.
Az annyira megragadott egyébként, vagy megragadta a figyelmet, és azóta is folyton visszatér így gondolatban, hogy állt három barát a tóparton, iszogatták a soproniukat. És arról beszélgettek, hogy ha majd gazdagok lesznek, akkor mit fognak csinálni, vesznek házat, meg csónakot, meg ilyen sziget, olyan. És a végén a barátokkal ülök majd a tóparton és sörözök. És hát ez a fontos szerintem, hogy az ember nem azért vállalkozik, hogy a vállalkozása felemészze az ő életét, hanem azért vállalkozik, hogy annak végén ennek a hasznait, a gyümölcseit tudja élvezni a családjával. Mert hát ugye, ha én a vállalkozásomnak gyakorlatilag oda szentem a teljes időmet, akkor a legfontosabb az embernek a magánélete és a családja az, ami megszenvedi ezt, vagy akitől elveszem az időt. Nekem ez nem célom. Tehát, hogy ezért mondom azt, hogyha egy olyan helyzet alakulna ki, hogy el kellene adjam, vagy el tudnám adni, most nem eladó a cég még pillanatos, akkor...
itt a felszólítás helye, igen.
Akkor azért nyilván az ember nem ragaszkodna foggal körömmel hozzá. Most tudnék ebben döntést hozni?
Van, aki azt mondja, hogy a vállalkozás életforma ilyen értelemben is.
Igen.
Te is azt mondod?
Igen. Igen, a vállalkozás egy, ha az ember tudatosan egyébként próbál erre törekedni, akkor tud életforma is lenni. Ugye egyrészt életforma olyan szempontból, hogy teljes értékű szabadságod van, ami egyébként másik oldalon a csalóka, mert hát ha az ember...
Teljes értékű kötelezettség is van, jár vele.
Így van, tehát azért ezzel sok minden is jár, de tényleg az ember elmondhatja, hogy alapvetően saját magának a dolgait, az ura saját maga dolgait építi, saját magáért dolgozik, meg a kollégáiért adott esetben. Meg hát ugye Magyarországon sokszor a vállalkozóhoz tapad is egyfajta ilyen negatívat, hogy vállalkozó. Hát igen, mert hát a magyar ember, ugye erről sokat lehetne beszélni, hogy hogyan próbál a magyar ember kiskapukon átbújni, meg megtalálni minden, ami szerintem talán egy innováció is.
Igen, a maga módján, igen.
De hogy én ezt én jól érzem magam ebben a formában, de nyilván észnél kell lenni, mert ez egy felelősség is. És ha az ember ezt nem tartja szem előtt, akkor azért nagyon hamar össze tud szűkülni a mozgástere.
Szabad vagy?
Bizonyos értelemben igen, bizonyos értelemben nem. Tehát
egyféle szabadság.
Önmagam rabszolgája vagyok gyakorlatilag, ha így vesszük.
Tehát szabadságban csak egyféle van.
Igen, alapvetően szabadnak gondolom magam, de nyilván szabadság is relatív, tudod, hát most mihez képes vagyok szabad, mit tudok megtenni? Hát ugye a szabadság ugye keretek közé van szorítva, hát ugye itt ülünk egy stúdióban, nem tehetek meg akármit, mert hát igen. A társadalom tőlem ezt elvárja.
Az a szabadság, amit, ha azt teszel, amit akarsz?
Hát... Ez egy fontos eleme talán, hogy az embert megtehesse azt, amit akar, és akkor menjen el mondjuk, nem tudom, edzeni, vagy filmet nézni, vagy családjában, amikor akar.
És az önkéntes teljes alárendelődés, most nem akarok vallási példát mondani, mert hogy igen, tehát a vallási környezetben sokszor elhangzik, hogy akkor lettem igazán szabad, Jézus Krisztusnak alárendeltem az életemet önként.
Igen.
Tehát a rendszeresen nagyon elfoglalt munka, az is lehet szabadság, csak erre utalok. Tehát nem biztos, hogy a tettek szabadsága az a lélek szabadságával egyenlő.
Így van, persze. Nagyon jó kérdés. Lehet nem tudok erre most egyértelműen válaszolni, hogy most mennyire vagyok ilyen értelemben szabad. De mindenképpen elégedett vagyok azzal, ahogy vagyok egyébként. És talán ez az a legfontosabb, az elégedettség. Mert hogy az ember lehet szabad, ha nem elégedett, és lehet elégedett is. Hogyha nem szabad, nem?
Így. Márton Zoltán, köszönöm, hogy eljöttél a Dzsungelharcba, és beszélgettünk rólad, meg a cégedről.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és hogy meghívtál.
A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégem Márton Zoltán, a Credit Expert ügyvezetője és alapító tulajdonosa volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel olyan emberekről, akik belső tűzzel, szabadságszeretettel, kitartással, elszántsággal élnek, persze eközben vezetik saját vállalkozásokat, legyen az induló startup, vagy a piacon már stabil helyet kivívott társaság. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc, Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.